Sziasztok, szép napot, ez itt a Nyugat.hu-nak a podcastja, a témánk pedig politika, olyan ritkán politizálunk, miért is ne tegyük meg. Azért mégsem egészen úgy, ahogy szoktuk, mert hogy vendégünk Horváth Nádor Zsolt, a Tisza-sziget egyik tagja.
Elkösod. Így van, helyes volt a felvezetés. Szuper. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm jó magam is a Nyugat.hu nézőit és hallgatóit.
Azért örülök, hogy itt van, mert rengeteget beszélünk a Tisza pártal az elmúlt szűk egy évnek a nagy politikai eseménye Magyarországon, a párt létrejötte. De amilyen sokat tudunk a Fideszről, és olyan keveset tudunk magáról a Tisza pártról, de kívülről úgy tűnik, mintha ez egy ilyen one man show lenne, de közben azt is tudjuk, hogy történnek események, történnek dolgok, és Zsoltot már máshonnan is ismerjük, majd erről is beszélünk, és így nagyon örültem, mikor rábólintott, azt mondta, hogy eljön, de azt is mondta, hogy...
Hát, hogy magánszemélyként, Tisza-sziget tagként érkezem, hiszen azt fontosnak tartom tisztázni itt a műsor legelején, hogy semmilyen formális kapcsolatom nincs a Tisza párttal, nem pláne tisztségviselői szerepet, tehát azt sem töltök be, és jelöltje sem vagyok a pártnak, tehát egyszerű mezei sziget tagként, szimpatizánsként vagyok itt jelen.
Tehát ilyen aféle aktivistaként.
Aféle aktivistaként, így van.
Azért, hogy mi itt ilyen kicsit ilyen, hogy mondjam, közelenebből tárgyalunk egy mással, vagy beszélgetünk, az ennek megvan az oka, mert a Zsolt itt volt nálunk gyakornok, itt mennyi ideig volt itt nálunk, hogy mikor volt, hogy volt ez Zsolt?
2021-ben a Friedrich Ebert Stiftung ösztöndíja révén kapcsolódtam a Nyugat.hu szerkesztőségéhez. Azt tudni kell, hogy Friedrich Ebert Stiftung egy alapítvány, egy szervezet Magyarországon, amelyik kiírt egy ösztöndíjat, és ennek az ösztöndíj programnak a része volt a nyugat.hu, és nálatok tanultam újságírást, voltatok a mentoraim, úgyhogy én egyébként erre nagyon büszke vagyok.
Fél évet voltál nálunk?
Fél évet, mert aztán megkezdődött a tanítási gyakorlatom az egyetemen, és hát úgy már nagyon sok lett volna a kettő.
Végezted az egyetemmel egyébként azóta?
Igen, 2023-ban diplomáztam Szombathelyen, történelem és magyar szakos.
És most tanítasz?
Igen.
Wow, merre lehet, ezt lehet tudni?
Igen, közben elkezdtem a doktori képzést is, az ELTE modernkori Magyarország doktori programjában, így felköltöztem Budapestre, azonban csak hétfőtől csütörtökig tartózkodom Budapesten, egészen pontosan Csepelen, ahol félállásban, tehát részmunkaidőben történelmet tanítok egy általános iskolában.
Hú, nagyon sokat tudnék beszélgetni, nem azért, mert legközelebb beszélem, ilyen oktatási podcastba hívunk, hanem ez a Tisza ügy miatt. Mikor szigeteltél utoljára, tehát hogy amikor így ezzel foglalkoztál, ma, tegnap, tegnap előtt, egy hetet, tehát valamilyen kapcsolatod vagy dolgot műveltél ezzel?
Folyamatosan megy a szigetelés, folyamatosan zajlik a munka és a kommunikáció. Gyűlésünk legutóbb 2 héttel ezelőtt volt, azonban az online térben mindig tartjuk a kapcsolatot, tehát hogyha aktuális ügyek vannak, akkor azokat mindig megvitatjuk.
Jó, ez egy Szombathely sziget, ugye?
Igen, ez most konkrétan a Borostyán kőút Tisza sziget, de sok más Tisza szigettel is együttműködünk itt Vas megyében, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy van egy alapvető egység itt.
No, legyünk akkor konkrétak, tehát azt mondta, hogy szigeteltek, találkoztak 2 héttel ezelőtt, ez tehát így személyesen van egy hely, hogy összejöttök, és akkor ott így beszélgettek, ez így kell elképzelni?
Igen, tehát ez egy teljesen ad-hoc dolog. A Tisza szigetekről tudni kell, hogy nem jogi entitások, tehát semmilyen fajta formális szerepük nincsen. Ezek civil társadalmi szerveződések, baráti klubok, szimpatizánsi összejövetelek, ahol összegyűlnek emberek, és megvitatják az aktuális politikai eseményeket. A Tisza szigeteknek a célja alapvetően egy tömegbázisnak az építése civilekből, és a másik fontos aspektusa, hogy szeretnénk kimozdítani a társadalmat ebből az apolitikus közegből, és igenis bíztatni őket, hogy minél többen részt vegyenek a társadalmi felelősségvállalásban.
ez a Porostyánkő-sziget, ezt te kezdted, más kezdte, ez hogyan? Tehát egy, talán Magyar Péter szólt először, hogy valamit kellene csinálni, ez így kezdődött, ugye, valahogy?
Igen, 2024 nyarán Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, felhívta a közvélemény figyelmét arra, hogy ideje lenne akkor alulról szerveződni, és hát Vas megyében is megindultak az első szervezkedések, és még 2024. szeptember 6-án a parkerdőben alakultunk meg, akkor 10 főbel, de aztán velünk párhuzamosan sok más Tisza-sziget is létrejött, akkor Szentgotthárdon a Gyűjtősziget, Szombathelyen a Sportliget Tisza-sziget, Sárváron a Nádasdi Tisza-sziget, tehát talán ezek voltak az első, és nagyon remélem, hogy semmit nem hagytam ki az első körös. A kőszegiek, tehát ez is nagyon jó dolog, hogy nem csak a megyeszékhelyen és a fővárosokban, hanem kisebb településeken is van már Tisza-sziget.
Ez hogy volt, hogy kiírtad a Facebookra, hogy lesz egy ilyen alakuló, és akkor aki akar, jöjjön ki a nyársaló helyhez, vagy az?
Igen, tehát ilyen teljesen adhok jellegű volt az egész történet, és ami jó volt, és öröm volt látni, hogy volt is erre fogadókészség.
És azóta is csatlakoztak azóta? Vagy
hogyne. Folyamatosan keresnek, csatlakoznak, vannak Facebook csoportjaink, ahol folyamatosan értesülhetnek a vasmegyeiek az éppen aktuális tevékenységekről, akciókról, és hát azt veszem észre, hogy egyre többen érdeklődnek egyébként a Tisza-szigetek iránt. Egyre többen keresnek.
És két héttel ezelőtt hol találkoztatok, hogyha nem titok ez?
A malomsörözőben voltunk, és ott tartottunk egy gyűlést, meghallgattuk az új jelentkezőket. Ez mindig úgy történik, hogyha van egy vagy több új jelentkező, akkor őket elhívjuk a gyűlésre, akkor ott röviden bemutatkozik, hogy ki ő, mit csinál, miért szeretne csatlakozni a Tisza-szigethez, majd aztán tartunk egy szavazást erről, és akkor így hivatalosan is taggá nyilvánítjuk.
Oké, okay, azon kívül, hogy itt magatokkal foglalkoztok, hogy ki csatlakozhat, ki nem, hogy így mi a napi rend, mit csináltok egyébként?
Rengeteg akciónk van, és rengeteg akciónk volt, és rengeteg akciónk lesz a jövőben is. Hogyha megengeded, Tóni, akkor ezekről egy kicsit beszélnék.
Mindent megengedek, csak röviden.
Csak röviden, jó.
Utána úgyis meg beléd kell kötnöm valamiért.
Igen. Talán az egyik legnagyobb akció az tavaly karácsony előtt zajlott, az adományozásos történet volt. Itt a megyei Tisza-szigetek összefogtak, és egy hatalmas adománygyűjtő akciót folytattak le, amiről nagyon keveset tud szerintem a közvélemény, úgyhogy ezért is örülök, hogy itt vagyok, és ezt elmondhatom. Szombathelyen a Markusovszki kórháznak a gyermekosztály részére történt gyűjtés, valamint több gyermekotthon, a kőszegi Borostyánkő gyermekotthon, az Ernusz Kelemen gyermekotthon Gencsapátiban, a Gólyafészek gyermekotthon részére. Itt 162 darab Mikulás csomag, 10 kg banán, 10 kg gyümölcs, 20 kg alma, 180 darab plüssállat, csecsemőknek bébételek, tejpép, tápszerek, kekszek, törlőkendők, pelenkák, stb. És mindösszesen ez 630 ezer forint értékben történt meg. Ami az ügynek az ilyen pikantériája, hogy a gyermekotthonokban minket sem engedtek be, tehát hogy ez egy országos tendencia volt, hogy minket sem engedtek be a gyermekotthonokban, hanem az utcán kellett ezeket az adományokat átadni, úgyhogy ott volt velünk egyébként a Mikulás is, akit még szintén a gyermekeknek szántunk, hogy boldogabb pillanatokat okozzunk nekik itt az ünnepek előtt. De aztán emellett további akciók voltak. Miután rájöttünk arra, hogy azért a gyermekotthonokkal nem egyszerű a helyzet, de hát szerintem ez az országosan elég ismert, hogy mik történtek. Ekkor ajánlások alapján célzottan kerestünk meg családokat. Itt 16 családnak sikerült segíteni játékok, ruhaneműk, tartós élelmiszerek formájában 540 ezer forint értékben. Itt több Tisza-sziget is részt vett ezekben a gyűjtésekben. A Borostyánkő út Tisza-sziget, a Szent Márton Tisza-sziget, a Szélkálmán Tisza-sziget, a Szent Gotthárdról, a Hősök tornya Tisza-sziget, a Nádasdi Tisza-sziget Sárváron, a Rábamente Tisza-sziget Körmendről, tehát egy elég széles perspektívában fettük le ezeket az adományozási akciókat. Emellett még 40 liter gulyást is főztünk, és 130 palacsintát osztottunk ki egy másik szombathelyi intézményben, amelyet most nem szeretik megnevezni, mert az igazgató megkért, hogy ezt ne.
Jó, akkor adtunk most a politikai reklámnak egy kicsit, akkor most én jövök. Ezeknek a szigeteknek, vagy legalábbis a ti szigeteteknek milyen a kapcsolata magával a párttal? Mert azt észrevesszük, hogy a párt, a vezetősége és a vezető az minden nap szerepel gyakorlatilag a hírekben, nagyon aktív és nagyon ügyesen csinálja ezt a politikai kommunikációt, de ugyanakkor, ha kétség van a pártnak a jövője felől, a választásokon való szereplése felől, akkor az mindig helyi szintre mennek le ezek a kétségek. Az nagyon szép, hogy ti adományoztatok, nem tudom, amit elhangzott, de hogyan lesz ebből párt? Ugye, tehát maga ezek a Tisza szigeteknek, ahogy megismétlem a kérdést, mi köze a párthoz? Ennyi első körben a kérdés.
Formálisan nincs semmi közünk a párthoz. Bármennyire is érdekes, tovább is azt tudom mondani, egy civil társadalmi szerveződés vagyunk, akiknek tényleg semmi köze nincs a párthoz. A legközelebbi kontaktuk az a két megyei önkéntes szervező, aki segít lebonyolítani ezeket az akciókat.
De ők már pártagok egyébként?
Nem, ők sem pártagok. Ők kapcsolatban állnak az országos koordináció, aki igazából segíti itt helyben is a mi munkánkat, de semmilyen kapcsolat nincs a Tisza-szigetek és a párt között. Tehát ezek abszolút azt a célt szolgálják, hogy vidéken is és minden megyében megteremtsünk egy tömegbázist. Lesznek majd alapszervezetek, ez tény, és ez egy nyilvános dolog, hogy már készülnek az alapszervezetek, de még jelenleg nem tartunk ott. Tehát nem tudom most ezzel mi a friss információ, de még nincsenek alapszervezetek. És jelenleg nincsenek párttagok sem Vas megyében, sem máshol. Tehát jelenleg még nem lehet csatlakozni.
Tehát maga van egy párt, ami ugye egy korábbi párt, ami gyakorlatilag átalakult a Magyar Péter pártjává, és ez azt jelenti, hogy nem is voltak felvétel az utóbbi, nem tudom, egy évben, vagy ez hogy volt?
Nem, de hát ennek elsősorban jogi akadályai vannak, tehát én úgy tudom, hogy talán Porcseráron is elmondta az egyik Szent Gotthárdi rendezvényünkön, hogy jelenleg ez most még tehát ez még egy jogi folyamatnak a része, a pártépítés, úgyhogy még nem tartunk ott, hogy
aha. Oké, én megnéztem a pártnak a honlapját most, mielőtt jöttél, és ott van egy ilyen, hogy lehet jelentkezni vezető tisztségre. Te jelentkeztél be a jelentkezésedet?
Hát nem gondolom, hogy ez a része, ez most így rólam szól. Szerintem most elsősorban itt nem egyéni célokról szól.
Nem megkérdezem.
Igen. Vas megyének sem kell tartania, lesznek, mindenhol vannak már jelentkezők a képviselő jelölti megmérettetésre, de...
Mármint az országos, gondolunk most?
Igen, tehát a 2026-os választásokat, de még nem tartom ezt időszerűnek, hogy erről beszéljünk. Én azt gondolom, hogy most elsősorban a közösségépítésen van a hangsúly, és tényleg a társadalmi bázisnak a kiépítésén, a problémáknak a feltérképezésén, az emberekkel való kapcsolatoknak a megteremtésén. Tehát még nagyon sok feladat van, és addig nagyon sok víz lefolyik a Tiszán, mire jutunk oda, hogy erről beszéljünk.
Azt mondod, az utóbbi időben sokan jelentkeztek, feldúzzadtak ezek a bizonyos szigetek. Mekkora egyetértés van az emberek között, tehát akik belépnek, mert amennyire én látom, azért tehát van egy, úgy épül fel a magyar társadalom most már x idő óta, hogy van a kormánypárt, a Fidesz, és van mindenki, aki ellene van, tehát két részre szakadt az ország, ugyanakkor aki ellene van, az nagyon-nagyon heterogén csoport, és például a ti csoportodok mennyire heterogén például világnézeti szempontból?
Hát, hogy ki honnan jött, arról tudok beszélni, az abból a tekintetben abszolút egy heterogén közösségről beszélünk, de azt gondolom, hogy a közös pontok és a konszenzus megvan ezek között, az emberek között. Beszéltünk ugye erről is még a műsor előtt, hogy ideológiák, hogy mennyire szövi át az ideológia ezeket a Tisza szigeteket. Én ezeket nem tartom most egyelőre fontos szempontnak. Azt gondolom, hogy jelenleg sokkal pragmatikusabbnak kell lennünk, és ez most nem egy ilyen nihilista megközelítés. De ezek az ideológiák is, tehát van egy izraeli történész, nagyon szeretem, Noah Harari-nak hívják, aki pont arról írta az egyik könyvében, hogy a politikai ideológiák, azok még főleg ezek a 20. századból eredeztetett politikai ideológiák, amelyek alapvetően 19. századi problémákra adnak válaszokat. Na most azért a 21. században mi is látjuk, hogy elég sok kihívással nézünk szembe. És én azt gondolom, hogy ezeknek még az eszmei háttere nem elég kidolgozott ahhoz, hogy itt koherens ideológiákról tudjunk beszélni. Úgyhogy itt másfajta értékrend alapján szerveződnek az emberek. Tehát szeretnénk visszanyerni a hitüket abban, hogy a politikusok tényleg a népet szolgálják, és én azt gondolom, hogy bárki is bárhonnan érkezik, és ezekhez a közösségekhez csatlakozik, itt ezt meg fogja kapni.
Csak azért kérdezem, mert amikor az ellenzék összeálltak, én akkor szkeptikus voltam egyébként a legutóbbi parlamenti választások előtt, hogy jól akkor legyen nagy nagy esernyő, mindenki beleáll, és akkor leváltjuk, és akkor együtt, és akkor minden jó lesz. És azért ez elég hamar kiderült még a választások előtt, hogy azért ez nem egészen így megy. Tehát, hogy ezek az ideológiai és egyéb különbségek, amelyek talán nem látszanak olyan fontosnak egy történet elején, azért a későbbiek folyamán ezek mégiscsak jelentőséget nyernek. Én a Tisza-sziget körül, illetve a Tisza pár körül is érzek egy ilyen, hogy mondjam, tehát van egy reményteljes szerveződés, illetve úgy élik meg ezt a párttal szimpatizálók, és a magyar választók egy része is. Ugyanakkor, mintha nem mindig vennék figyelembe a realitásokat, mondván, hogy jó, először váltsuk le a kormányt, és akkor majd történik valami. Tehát én érzek egy ilyen ellentmondást ebben a történetben, hogy valóban olyan egységes-e a magyar társadalom, a jelenlegi kormánnyal szemben álló magyar társadalom, hogy erre egy nagyon masszív várat lehet építeni.
Hát a legutóbbi választáshoz képest, amit most jelentős változás, hogy itt tényleg egy alternatíva van készülőben. Tehát az Áron ugye elmondta, Porcsér Áron fővárosi képviselő volt Szent Gotthárdon az egyik vendégünk, és elmondta, hogy a program is, a jelenleg készülő program, az egy abszolút egy átfogó, a társadalom minden rétegére kiterjedő program lesz.
A Fidesz is ezt mondja.
De Fidesznek mi volt a programja? Tehát nem is ismerjük. Tehát nekik az volt a programjuk az elmúlt 14 évben, hogy folytatjuk. De és egyébként meg csak a félelemre építettek, és nem tudtunk meg semmi konkrétat.
Most hadd ne védjen meg, a Fidesz tényleg fura lenne, úgyhogy menjünk tovább
szerintem. Ja, jó, rendben. Ja, úgyhogy itt ennyit tudok erről most így elmondani.
Milyen a viszony a szigetek között, ha már itt tartunk?
Tehát így Vas megyében?
Például Vas megyében, igen. Uh-huh. Valamennyire azért riválisai vagytok egymásnak, vagy nem úgy érzitek ezt?
Nem, ezt nem gondolnám. Tehát azt nem mondom, hogy módszertani kérdésekben nincsen közöttünk vita, de hát azt gondolom, hogy ekkora közösségben, tehát 11 Tisza sziget van jelenleg Vas megyében. Tehát azt gondolom, hogy azért hazugság lenne azt állítani, hogy nincsenek bizonyos ügyek mentén súrlódások.
Mi az, hogy módszertani véleménykülönbsége? Mondj egy példát.
Például a különböző munkacsoportok álltak most föl az elmúlt hetekben, akiknek különböző feladataik vannak, média, kampányszervezés, de most ezeknek a részleteiben azért nem szeretnék belemenni, és itt azért vannak, tehát valaki így csinálná, valaki úgy csinálná, hogyan szólítsuk meg az embereket, különböző kampánymódszerek, szóval ilyen téren vannak, de abszolút összefogás van.
Nem mondja meg, majd a párt szerinted később a Tuti Frankót az ügyben, mert az eléggé ilyen centralizált pártnak tűnik Magyar Péter párt, és akkor még finoman fogalmazok.
Nem tudom, hogy erről lesz bármilyen fajta instrukció, tehát még egyszer mondom, nekünk ugye nincs közünk ilyen szempontból a párthoz, tehát nekünk a feladatunk az az, hogy most így helyben megszólítsuk az embereket, és nekünk tényleg az a legfontosabb szempont most, hogy minél szélesebb réteget tudjunk megszólítani, minél több embert tudjunk bemozdani a közösségünkbe, hiszen nagyon fontos ez például a szavazatszámlálók esetében is. Tehát annak örülnénk, hogyha minden szavazó körben majd lennének tiszás delegáltak, és most tehát ilyenfajta prioritások vannak jelenleg a Tisza szigetek közösségein belül, és nem ilyen ideológiai viták, meg nem tudom. Tehát, szóval ilyenek nem, egyáltalán nem.
Még rólad egy picit, itt kifelejtettük a te politikai indulásodat, de ezzel kapcsolatban, mikor felvetődött az, hogy jössz a stúdióba, és akkor kérdezzünk ezt, azt, mert nem tudom, melyik kollégám javasolta, hogy kérdezzük meg, hogy ilyen fiatalon miért kezdett valaki politizálni, hány éves vagy most?
25.
25, mikor kezdtél politizálni?
2021-ben, mielőtt csatlakoztam a Nyugathoz, én akkor már az előválasztáson aktív szereplője voltam.
DK mentén, vagy ez hogy
igen,
volt?
Igen, de tehát, hogy tehát ez az egész DK-s történet, akkor el is mesélek egy kicsit. Ugye az előválasztás ez egy nagyon nagy roadshow volt, de azért maradjunk a realitások és a tényeknek a talaján, tehát a jelenlegi választási rendszerben van egy országos lista, és vannak az egyéni képviselőjelöltek. És amikor volt ez a miniszterelnök jelölti casting, szerintem arra mindjárt emlékszünk még itt a szerkesztőségből is. Nekem ugye ez azért volt egy kicsit furcsa, mert hát a miniszterelnököt úgymond nem mi választjuk meg közvetett módon, hanem azt majd a parlament. És én azt láttam, hogy amikor a Márki-Zay Péter egyenesben volt, hogy oké, hogyha meg is nyeri a választást az ellenzéki összefogás, de ki lesz mögötte a többség? Tehát ki fogja adni a frakciónak a többségét? És én akkor azt láttam, hogy ez a demokratikus koalíció, és egyébként a számok is ezt bizonyították akkor, hogy ez a DK lesz, és Márki-Zay Péter önmagában kevés lett volna ahhoz, hogy ott bármit elérjem. Úgyhogy ez volt az egyetlen és egyszerű oka annak, hogy én miért a DK-t választottam 2021-22 táján, amikor az előválasztás és az országgyűlési választások lezajlottak.
És mit tevékenykedtél a pártban?
Nem volt semmilyen fajta formális tisztségem, tehát igen, voltam pártag, és igazából a szórólapozás, a pultozásban segítettem, láttam, hogy épül föl egy kampány, tehát azt tudom mondani, hogy sokat tanultam ebből, és én ezt nem is akarom megtagadni, mert miért tagadnám meg?
De a kérdés meg ugyanaz, amit nem kérdeztem meg, hogy mi motivál egy 20 éves srácot, hogy aktívan politizáljon akár a DK-ba, akár máshol?
Uh-huh. Hát nagyon sok olyan videó van tele az internet, amikor fiatalokat interjúvolnak meg, hogy na hát akkor az érettségi után mi a cél, vagy az egyetem után mi a cél. És nagyon kiábrándító az, hogy a legtöbb fiatalnak igazából az a célja, hogy elhagyja az országot. Mert egyszerűen nem lehet boldogulni, nem lehet előbbre jutni egyről a kettőre. És én nem hibáztatom ezeket a fiatalokat, csupán nem értek vele egyet. Tehát azt gondolom, hogy ebből az országból nem nekünk kell elmenni. Elsősorban azt gondolom, hogy senkinek nem kell elmenni, de igenis tenni kell azért, hogy ez egy jobb hely legyen. És ez most bármennyire sem magasztosan hangzik, tényleg így gondolom. Úgyhogy ez motiválta a közéleti szerepvállalásra. Ugye történelemtanár vagyok. Nagyon szeretem a történelmet, és azt gondolom, hogy ott számos példa van olyan nagy történelmi szereplőkre, akik bátrak voltak, és igenis ez egy erény. És nem mondom, hogy azért ez egy könnyű dolog, szerintem még én is tanulom, de azt gondolom, hogy akkor is ez egyetlen járható út.
Amennyire emlékszem, te nyáron a választások előtt, az önmérző választások előtt besegítette Ikerváron, vagy hol valami kampány, ez mi volt?
Igen, a jelenlegi ikervári polgármesternek voltam a kampányfőnöke, ami úgy indult, hogy Sági Manuela és Szőke Szeverina eldöntötték, hogy elindulnak képviselőjelöltként, mert ők is így voltak, ahogyan most én. Hogy,
ők
hogy
is igen, fiatalok?
Ők is fiatalok, persze 25-26 évesek, és ők is ugyanígy gondolkodnak, ahogy én, hogy igenis tennünk kell, nekünk fiataloknak is tennünk kell a közösségeinkért, és eredetileg az volt a cél, hogy képviselőjelöltnek indulnak el, aztán végül is volt egy mély beszélgetés, és akkor eldöntöttük, hogy a Szeverina akkor elindul polgármesternek, és én terveztem meg azt a kampányt a szerény tapasztalataim, amit eddig a pályafutásom alatt összeszedtem, és bejött. Tehát, hogy sikerült megszólítani az embereket, és azt gondolom, hogy Ikervárnak most van egy nagyon jó polgármester, amire én büszke vagyok. De nagyon fontos hozzátenni, hogy ez pártpolitikától mentes volt, tehát semmi köze nem volt a Tisza párthoz. Ezt ők függetlenként is indultak, és a mai napig ők független szereplőként.
Menjünk vissza a kis Tisza-szigethez. Jó. Nem is olyan kicsi. Hány tagja van?
A Borostyánki útnak jelenleg 18 tagja van, a többi Tisza-szigetnek nem tudom.
Szerinted mi okozza a legtöbb vitát, vagy gond a legszűkebb keresztmetszet, akkor így kérdezem jelen pillanatban ezt a Tisza pártoknak, vagy a Tisza-szigeteknek a működésében?
Hát, tehát ilyen nagyon nagy vitákat, meg nem tudom, veszekedések, tehát ilyenek nincsenek. Tehát még
nem egyszer... feltétlenül viták, veszekedések, ami így minden nap ilyen kihívást okoz.
Ja, ami kihívást okoz? Hát talán ez a fajta bizonytalanság, ami most úgy átjárja a társadalmat, hogy tehát a legnagyobb probléma az, hogy alapvetően nem tudjuk azt, hogy egyrészt, hogy mikor lesznek a választások, tehát ez is egy nagyon nagy kérdés, és nekünk ugye folyamatosan készen kell állnunk erre. Másrészt pedig ugye a legnagyobb kihívást az embereknek a megszólítása jelenti. Tehát az, hogy sokan vagyunk, de nem elegen, és minél több embert kellene megszólítanunk, és még egyszer mondom, az a cél, hogy minden szavazókörbe tudjunk majd Tisza delegáltakat gyűjteni. Úgyhogy ezúton is szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, hogyha egy jó közösséghez akar csatlakozni, akkor itt az ideje.
Hány emberre van szükségetek?
Sokra, több mint 700-ra, hogy azt számoltunk. Igen, igen. Több mint 700-ra.
Nagyon keveset szól a közélet arról, a sajtó is, hogy a Tisza párt, mint olyan, legyen akkor mozgalom a ti esetetekben, hogy hogyan csatlakozik be a helyi politikában. Mert nagyjából az országos lapok, ha nincsenek is leosztva, látjuk, van egy országos vezető, országos témák, és akkor ez így van. De már Budapesten viszonylatban is ott akadnak a fogaskerekek, vagy nem egyértelmű. Az, hogy mi történik vidéken, vagy egy vidéki nagyobb városokban, vagy kisebb városokban, arról nem beszél senki. Tehát arra beszélgettek-e a Tisza-sziget összejövetelén, hogy mi a ti viszonyotok a régi ellenzékhez vidéken. Itt Szombathelyen különösen aktuális, mert hát a városvezetés, ugye úgymond ellenzéki városvezetés van.
Igen, de elsősorban nem gondolom, hogy nekünk a régi ellenzékkel bármilyen formában is foglalkozni kell.
Hát amikor jelöltet állítotok, akkor majd valami lesz? Akkor lesz két jelölt, három jelölt, négy jelölt, hogy lesz ez?
Igen, de amikor majd elérünk a hithoz, hogy egy klasszikust idézek, majd meglátjuk,
az
hogy át vagyunk rajta.
Az a látom, a politikai kommunikációt.
Tehát, hogy egyelőre most nekünk még ezzel nincs dolgunk, azt gondolom. Tehát ami viszont fontos, és szerintem nagyon-nagyon releváns, azok a szakmai kérdések. Tehát jelenleg nekünk most azt kell feltérképezni minden választókerületben, hogy milyen problémákkal néznek szembe a hétköznapi emberek a mindennapjainkban, és ezeket kell összegyűjtenünk, ezeket kell most rendszereznünk, és ezekre kell nekünk itt helyben is megoldásokat találni. Tehát most jelenleg egy ilyen készülődés.
Oké, nézzük akkor itt meg Szombathelyen, vagy Vasmegyében, mert miket szedtetek össze, tehát a problémákat, amiket meg kell oldani, mik a prioritások.
Szombathelyről tudni kell, tehát ugye az egyes választókerületben, Vasmegy egyes számú választókerületében 12 település tartozik, köztük például Szombathely is, amiről azért tudni kell, hogy azért jóval kevesebb, mint a Vasmegye 3-as, ahol 127 település van, de Szombathely azért egyrészt megyeszékhely és egy nagyon heterogén közösség. Tehát gondolok itt arra, hogy nem mindegy, hogy az ember a Derkovics lakótelepre megy kampányolni, vagy adott esetben a kertvárosba. És itt különböző megközelítések mentén kell majd ezt a problématérképet elkészítenünk, ami egyébként jelenleg most még folyamatban van. Tehát, hogy még nincs kész, még nem tudjuk azt mondani, hogy elkészültünk ezzel a problématérképpel. Amiket összeszedtünk, azok alapvetően olyan dolgokra fókuszálnak rá, mint például a lakhatási probléma, a fiataloknak a lakhatása, az ott esetben sok településen, ugye szélesávú internet nincs megoldva. Jelenleg azt nézzük, hogy a csatornázások hol valósultak meg. Tehát ilyen kérdések mentén próbálunk most elindulni, de még egyszer mondom, a hangsúly azonban, hogy még csak elindultunk, tehát hogy ezekről még nem tudok bővebb információt mondani.
És azon gondolkodom, hogy a csatornázások, meg nem tudom, hogy ezek viszont helyi témák. Tehát
igen, és ilyeneket is keresünk, abszolút helyi.
Hát jó, de például Szombathelyen most a helyi önkormányzat az ellenzéki, tehát valami.
Ja, igen, de most így összességében mondom a választókerületi térképeket, tehát hogy a Vas 1, 2 és a 3-as választókerületi térkép, vagy kerületi térképről is beszélek, és nagyon fontos a vidék, tehát hogy oké, hogy Szombathely, ami tényleg hogy egy megyeszékhely, tehát stratégiai fontosságú lesz a jövőben, de alapvetően a Tisza-szigetekkel igyekszünk a vidékre is, tehát úgymond a vidékre, hogy a kis településekre is fókuszálni.
Picit egy kitágítva az egészet, és most nem feltétlen mint Tisza-szigetes aktivistát, hanem mint gondolkodó történelemtanárt, meg a politikai rend érdeklődő fiatal kérdezem. Meg lehet-e fordítani az irányvonalat, ami Magyarország megy, ugyanis én szkeptikus vagyok ez ügyben. Én nem azt mondom, hogy nem lehet, csak nagyon-nagyon nehéz, és például ugye az utóbbi, nem tudom, 15 évben a kormánypárt beleitta magát a társadalom legkisebb eresztékeibe is. Itt bankok, hatalmas közszolgáltatók kerültek, óriás cégek kerültek kormánypárti politikusok közelébe, nem is beszélve a médiáról. Ezt technikailag is nagyon nehéz megvalósítani, és a másik pedig az emberek gondolkodását is szerintem sokkal nehezebb megvalósítani, módosítani, mint mi gondoljuk. Én néha úgy érzem a Tisza pártnak a támogatói között, és hasonló mentalitás található meg, mint a Fidesz támogatói mögött, hogy egyféle, hogy mondjam, szurkolói mentalitás, tehát nem az észérvek mellett, hanem valamiféle érzelmi túlfűtöttségtől vezérelve akarom leváltani a mostani kormánypártot, hogy a helyére egy másféle érzelmi túlfűtöttség kerüljön. De szép volt.
Igen, de értem
a kérdést. A kérdés, hogy legyen benne, hogy érzed ezt a veszélyt?
Volt egy 15. vagy talán 16. századi történetíró, Machiavellinek hívták, aki azt mondta, hogy a változás az olyan, mint a bontott fal, hogy mindig újra kell rakni, tehát hogy ez egy nagyon veszélyes dolog tud lenni. És az emberek egy része azt gondolom, hogy most nagyon szeretné ezt a változást. Nagyon heterogén társaságról beszélünk.
Hát ezzel kezdtem.
Igen, tehát nyilván biztosan megvan ez a szurkolói mentalitás is, de azt gondolom, hogy nagyon sok területen most már elindultak a szakmai kérdésekről való diskurzusok, a valódi problémákról való kommunikáció. Tehát én ezt nem degradálnám most még így erre a szintre, hogy itt pusztán csak érzelmi túlfűtöttség van.
Ezt nem mondtam, csak mondtam, jelen van.
Jelen van, abszolút jelen van, de hát sajnos ebben érünk már nem tudom mióta, tehát ezek a nagyon rövid üzenetek, amik...
Ezek a hűtőmágnes igazságok, amiket ugye azért a Tisza párt sem megy a szomszédban ezekért.
Már mit mire gondolsz?
Ilyen nagyon egyszerű igazságokat jelenít meg, hogy, hogy megnéztem ezt a 21 pontot talán, vagy nem tudom, 21 pont van a honlapon?
Jól emlékszem, igen.
És akkor ott vannak ilyenek, hogy hát több pénzt kell adni az egészségügynek. Jó. Tehát most... Érted? Tehát, hogy ez persze több pénzt kell adni, csak amikor majd a szakmai síkra leviszem, akkor kiderül, hogy valahonnan ezt el kell venni, akkor lehet, hogy mégiscsak egyszerűbb nem beszélni ezekről a részletekről, hanem kiteszem a hűtőmágnes igazságot, és akkor lehet, hogy leváltjuk a Fideszt. Elképzelhető, a felmérések azt mutatják, a pártpreferenciák, hogy erre van esély, ha bár én picit így nem a szkeptikus, vagy ezt nem sokat mondani, de ez most részt a kérdés. Hát, hogy nem vagyok abban biztos, hogy ez a váltás az olyan váltás lesz, mint sokan, ha lesz, amit sokan elképzelnek.
Tehát az is elmondta, hogy az Áron Szent Gotthárdon még, hogy jelenleg készül a Tisza pártnak a kormányprogramja. Tehát azon túl, várjuk, hogy igen azon túl, igen. Hogy egyébként igen vannak.
Igen, akkor nem ilyen beszélgetést lehet folytatni, mint most.
Igen. Tehát akkor nyilván már konkrétabb dolgokat fogunk tudni, és azért pontosan tudjuk azt, legalábbis ott az Áron nyíltan is elmondta, hogy azért itt a szakembereknek a bevonása az abszolút megtörtént ezekben a munkacsoportokban, és ott egyébként különböző világnézeti szempontból is megközelítik ezeket a kérdéseket, legyen akár egészségügy, környezetvédelem, oktatás. Tehát én nem félek attól, hogyha arra utaltál, hogy nem ne lenne alternatíva a Tisza párt részéről, sőt azt gondolom, hogyha jelenleg valakit foglalkozik szakmai kérdésekkel, akkor az ők. De ez csak az én magánvéleményem. Tehát nyilván a párt nevében ezt nem tudom.
Világos, nem? Azért mondtam, hogy nem mint párt szimpatizást, hanem mint gondolkodó embert kérdezlek, hogy nem pont arra gondoltam, hogy maga az út, amin elindult Magyarország, és nem csak Magyarország egyébként, hanem világnak egy része, az nem biztos, hogy olyan könnyen visszafordítható, és nem biztos, hogy választással visszafordítható, de ez csak az én ilyen vélemény csap össze véleménnyel, nem, mint a következő felvetésem is, ami itt van, és meg akartam neked ezt mondani, nem is igazából nem lehet kérdezni, csak elmondom, hogy azt tapasztaltam, mint újságíró, hogyha egy picit is kritikával illetjük, vagy kérdőjelet teszünk a Tisza párt mellé, abban a pillanatban a pártasok kapcsolatunk nincs, mert helyi szervezete nincs, de ott is így éreztük azt, hogy nem mindig örültek ennek, és a másik pedig a pártnak a szimpatizánsa is meglehetősen, hogy mondjam, vehemensen reagáltak ezekre, mint egy olyan elvárás, hogy aki nem ért egyet, vagy nem szimpatizál a kormánya, vagy kritikával illeti, akkor az nem illetheti kritikával a Tisza pártot. Tehát van egy ilyen a levegőben, amit én érzékelek. Erre vagy mondasz valamit, vagy nem.
Én azt gondolom, hogy a Sziget tagok a nevében el tudom mondani, hogy ott egy konszenzus az, hogy a sajtónak fontos szerepe van az ellenőrzés szempontjából. Tehát mint negyedik hatalmi ág, ugye Montesquieu óta tudjuk, hogy a hatalmi ágak azokat szét kell választani, és emellé ugye besorolhatjuk negyedikként a sajtót is, akinek fontos ellenőrző szerepe van, és igenis fogalmazom meg kritikát a sajtó a különböző politikai csoportosulások, mozgalmakkal kapcsolatban. Szerintem itt nem feltétlenül a kritikáról van szó, inkább a minősítés. Tehát volt példa arra, hogy mondjuk egy minősítést az okon vettek, de alapvetően a kritikákkal szerintem nincs probléma. Tehát azok kellenek is.
Lassan végére érünk a történetnek, meglapodunk abban, nem leszünk nagyon hosszúak, hogy nem érünk vissza a hallgatóink türelmével, és szerintem majd amikor lesz program, meg hasonló, meg esetleg te is vagy más kapcsolatod lesz a párttal, talán tudjuk folytatni ezt a beszélgetést, és ilyen azt nem tartozik ide, vagy ide tartozik, majd elmondod, hogy te most írod a PhD-det,
igen.
És mi a témád?
Nekem az Alay megyei cigányságnak a története az 1890-es évektől az 1940-es évekig.
Miért választottad ezt különben?
Hát erről nagyon sokat tudnék mesélni.
Röviden, Zsolt, röviden.
Jó, hogy ez mindig a nehézsége a történetnek. A cigánysággal kapcsolatos megközelítések alapvetően interdisziplináris jellegűek, ami azt jelenti, hogy különböző tudományágok foglalkoznak vele. A szociológia szerintem nagyon sokat foglalkozott vele, alapvetően a néprajz is, viszont a történettudomány nem. Tehát amik ott vannak történettudományi eredmények, azokban nagyon sok az anomália. Például most mondok egy példát a holokauszt áldozataival kapcsolatban is többek között. És én azt láttam, hogy itt van az a terület, és nem, tehát mondom csak, hogy érdekel is, tehát nem csak ilyen piacirést láttam meg benne. Tehát én azt gondoltam, hogy de még lehet, bőven lehet új eredményeket produkálni, nagyon sok munkával, és vállalva azt, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon nehéz téma. Tehát amikor kimondom azt, hogy cigányság, akkor már önmagában homogenizálok egy olyan közösséget, ami rendkívül heterogén, és rendkívül heterogén volt a megközelítése. Hiszen alapvetően a 20. század első felében tehát teljesen más módon klasszifikálták a különböző csoportjaikat, például letelepedett cigányokra, kóbor cigányokra, nem tudom, letelepedett, de aztán mégis közben a munkájuk miatt vándorló cigányokra, és közben meg ott van az a megközelítés, amikor például beszélünk beált cigányokról, beszélünk olá cigányokról, magyar cigányokról, tehát itt nagyon-nagyon elválnak ezek a megközelítések, és ez egy nagyon ingományos terület. Egyébként, de izgalmas, annál izgalmas.
Csak azért kérdezem, mert hogy nem engedtek be téged kutatni a levéltárba, vagy mi volt itt?
Nem tudom, ez az info, ez...
Úgy látod, így torzul az információ. Akkor mi történt valami, vagy ez teljesen légy?
Nem, tehát bármelyik levéltárba szívesen fogadtak. Én azt éreztem, hogy Zala megyében sokkal nagyobb a fogadókészség így a maga a téma iránt is. Tehát azt be kell látni, hogy azért a történettudományokban is vannak mainstream témák, és vannak kevésbé mainstream témák, és a jelenlegi, hát hogy mondjam, politikai, történeti mainstreambe annyira a kisebbségkutatás szerintem nem illeszkedik be, de ennyi. Úgyhogy én Zala megyében nagyon jól érzem magam, úgyhogy nagyon...
Egyébként van valami között Zala megyéhez?
Nincs. Tehát semmi.
Gyorsan leszögezed ezt.
Igen, nincs kötődésem Zala megyéhez, de most már van, úgyhogy ennek örülök.
Jó, ahogy említettem volt, valamikor szerintem mindenképpen meghívunk majd. Én bízom benne, hogy minél gyorsabban elkészül a pártnak a programja, és minél gyorsabban megkezdődnek a tagfelvételek, és akkor ez itt így rendeződik, és akkor meg tudunk ismét hívni. Tehát vendégünk volt Horváth Nádor Zsolt, a Tisza-sziget tagja, és én pedig Józing Antal voltam, a nyugat.hu újságírója.
Nagyon köszönöm szépen a lehetőséget, és további szép napot kívánok Önöknek!